Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Amen.
Örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőlem. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Örömmel mondjátok és hirdessétek, megváltotta az Úr az ő népét. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hallgass meg imádságunkat, és ne rejtsd el magadat könyörgésünk elől. Hadd kérje mindegyikünk, könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet. Kegyelmed nélkül semmi jót sem tehetünk, de te megőrzöd azt, aki benned bízik. Árazd reán gazdagon irgalmadat, hogy útmutatásod szerint törekedjünk a jóra, Szent lelked erejével pedig meg is cselekedjük azt. Hallgass meg, Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig kérem Mártika nénit, tanítson benneteket Isten igéjéből.
Különböző tárgyakat hoztam, és ez a nagyoknak lenne a találós kérdése, ki kellene találniuk, hogy mi az összefüggés egy kard, egy lámpa és egy tükör között? Szerintem nagyon nehéz ez a kérdés. Szerintetek van összefüggés közte? Kard, lámpa, tükör, nincs, ugye? Tárgyak, ennyi. Semmi közöset nem találunk bennük. Pedig van, el fogom állni. De amíg erre kitérnék, jó, hogy nem áll meg. Na jó. Addig a kisebbektől kérdezném, ki az közületek, lehet jelentkezni, aki ma belenézett a tükörbe reggel. Hú, ketten, hárman, többiek? Nem néztetek bele a tükörbe? Oké. Aki belenézett, mire emlékszik abból, amit látott? Emlékeztek rá, hogy mit láttatok? Az arcodat, igen. A fésüt a kezedben. Micsoda? A tükörképedet láttad. De pontosan fel tudod idézni minden részletét annak, hogy mi volt a tükörben? A felnőttek közül van, aki fel tud idézni, mit látott reggel a tükörben?
Vagyok.
Az emberek természetes módon belenéznek tükörbe, és aztán megigazítják a hajukat, vagy a nők ugye a sminkjüket, és mennek tovább. Mert természetes dolog, és aztán el is felejtik, hogy mit láttak. Isten igében azt olvassuk, hogy ez nem túl jó dolog, hogyha az ember belenéz a tükörbe, és elfelejti azt, amit látott. Mert ha elfelejti, hogy mit látott a tükörben, akkor elfelejti azt, hogy mire kell esetleg vigyázni. Például meglátja a tükörben, hogy nem tudom, a haja...
Nem
igen. Igen, mondjuk elaludta, és akkor megigazítja a tükörben, de elfelejti utána, hogy jaj, erre figyelnünk, és egész nap lapulat. Na jó, ez csak egy ilyen vicces példa, de a Biblia azt mondja, hogy ha valaki belenéz a tükörbe, az lenne a jó, hogyha nem felejteni el azt, amit lát. Mert az összefüggés a három tárgy között, a tükör, a kard és a lámpa között az, hogy mind a három Isten igényére emlékeztet bennünket. A Bibliában még több dolog is van, de mézet nem tudtam nektek ma hozni, mert nem nyalakodni jöttünk össze. A Bibliában több dolog van, ami azt mondja, hogy Isten igéje olyan, mint a lámpa, ami megvilágítja az utunkat. Olyan, mint a kard, aminek két éle is van, hát ez sajnos csak egy élű kard, de két élű kard, amelyik elhatol legbelülre a szívünk mélyéig. És olyan, mint a tükör, ami megmutatja, hogy milyenek vagyunk. Csak hát ez a probléma, hogy sokszor belenézünk mi Isten igéjébe, de aztán elfelejtjük, hogy mit láttunk benne. Jakab azt mondja a levelében, hogy ez azért van, mert az ember sokszor csak hallgatója Isten szavának, de aztán amit hallott, azt nem teszi meg. Azt mondja Jakab, ne legyetek ilyenek, mert akkor becsapjátok magatokat. Ne legyetek feledékeny hallgatói Isten igényének, hanem amit megértesz belőle, azt szerint kezdjél élni. Miért jó ez? Jakab azt is leírja nekünk. Mert ez a szabadság tökéletes törvénye, és aki megmarad mellette, az boldog lesz. Azt mondja Jakab, boldog leszel, hogyha hallod Isten igéjét, az legmélyére hatol az életednek, és azt szerint kezdesz élni. Hát honnan tudhatom, hogy tényleg nem csak hallgatom, hanem azt szerint kezdek élni? Hát az egyik, az így írtam ki nektek, hogy mit csinálok a nyelvemmel. Fékezni tudom-e a nyelvemet? Jakab azt mondja, ha valaki nem fékezi meg a nyelvét, az megcsalja magát. Hiába való az, hogy itt van az Isten tiszteletem. A másik, ami mutatja, hogy tényleg Isten igényének a tükrébe néztem és aszerint kezdek élni, az a tiszta élet. Hogy olyan dolgokról, amiről tudom, hogy Isten igény azt mondja nem, azt nem teszem. És van még egy különleges ismertető. Azt mondja Jakab, hogy a tiszta Isten félelem az, amikor valaki látogat. A látogatása az árváknak és özvegyeknek, a nyomorúságban levőknek. Az ember nem szívesen megy olyan helyre, ahol nyomorúság van. De Jakab azt mondja, az Isten igényének a cselekvése ehhez a három dologhoz vezet. Megfékezem a nyelvemet, tiszta lesz az életem, és látogatom azokat, akik nyomorúságban vannak. Most újra bele fogom nézni majd a tükörbe az ige hirdetés alatt, csak hogy nem ebben, hanem az Isten igényének a tükrében. És én remélem, hogy mindez, amit megértünk belőle, az meg fog látszódni az életünkben is.
Kedves gyermekek és felnőttek, kedves gyülekezet! Amit Mártika néni már elmagyarázott, hallgassuk meg egy végtében is ennek a vasárnapnak, a Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe utáni 5. vasárnapnak az Óegyházi levélbeli szentigéjéből, amint megírva találjuk Jakab apostol levele első részében a 22. verstől a 27. versig a következőképpen. Legyetek pedig cselekvői az igének, és ne csupán hallgatói, megcsalva magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekvője, az olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg arcát, megnézte ugyan magát, de elment, és nyomban el is felejtette, hogy milyen volt. Aki azonban a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldog lesz cselekvésében. Ha valaki úgy véli, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még a szívét is csalja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Boldogok, akik hallgatják, és hittel szívükbe fogadva megtartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátusban. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetemes anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetéshez készülve énekeljük a 72-es számú éneket. Azt az éneket, amelyben Luther dolgozta föl az Úr Jézustól tanult imádságot, és mi természetesen magyarra fordítva énekelhetjük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után az 5. vasárnapon, Rogáte vasárnapján, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a Lukács írása szerinti szent evangélium 11. részében, az első 4 versben a következőképpen. Történt egyszer, hogy valahol imádkozott Jézus, és miután abba hagyta, így szólt hozzá tanítványainak egyike. Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította tanítványait. Ő pedig ezt mondta nekik, amikor imádkoztok, ezt mondjátok, Atyánk, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként, és bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, ez a mai Isten tisztelet egy olyan alkalom, amelyen 3-szor is elhangzik az Úr Jézustól tanult imádság különböző formában. Az előbb már végig énekeltük, ahogy mondtam, úgy, ahogy Luther a saját szívén keresztül engedte, és mindazt, amit az Isten igéje világosságában megértett az imádságról, megértett az Úr Jézus szándékaiból, mindazt belefogalmazta ebbe az énekbe, ahogy végig énekelhettük a mi atyánkot, az Úr Jézustól tanult imádságot. Aztán, ahogy ez szokott lenni, az Isten tisztelet záró részében elmondjuk majd együtt az Úr Jézustól tanult imádságot, abban a 7 kéréses formájában, ahogyan a Máté írása szerinti Szent Evangéliumban találjuk meg a hegyi beszédben. Most viszont igehirdetési alapigeként, mert ahogy az Úr Jézus imádkozni tanított bennünket az egyben, az Isten igéje Lukács evangéliumából olvashattuk föl. Fölfigyelhettünk arra, hogy itt 5 kérés van. De az 5 kérésben vannak olyanok, amelyekben tulajdonképpen benne foglaltatik az, ami a Máté evangéliumában följegyzett imádság formájában a 3. kérés, meg a 7. kérés. Na majd erre is kitérünk mindjárt, de először azt kell mondanom, hogy az imádságnak a titka csak azt tud imádkozni, aki megtért az élő Istenhez. Jézus Krisztus a tanítványainak mondja azt, amit mond az imádságról. Alapvető kérdés, hogy az Úr Jézus tanítványa vagy-e már. A hegyi beszédben is ez az alaphelyzet, hogy Jézus fölment a hegyre, leült, hozzá gyülekeztek a tanítványai, és aztán nagy sokaság is, és amit ott elmond, az a tanítványoknak szóló tanítás, az Isten országa rendjéről és valóságáról, amit természetesen a többiek is hallgathatnak, akik vágyódnak rá, hogy hallják, és úgy hallgathatják, hogy megkívánják a tanítványságot. De igazából csak akik Jézus Krisztus tanítványai, azok lehetnek valóban Isten gyermekei. Hogy Jézusnak milyen bensőséges kapcsolata volt az atyával állandóan, ennek közvetlen tanúi voltak a tanítványok. És ahogyan Jézus imádkozott, mindent megbeszélt az atyával. Volt úgy, hogy kora hajnalban elment egy puszta helyre, és ott tusakodta meg imádságban az atya előtt, hogy mit kell tennie, kiket kell a tanítványainak kiválasztania, és így tovább. A tanítványok tanúi voltak ennek, hogy mennyire elmélyül az imádságban, mennyire közvetlen kapcsolatban van a mennyei atyával Jézus. Igen, hát ő a kivételes, közvetlen fiúi kapcsolatban lehetett az atyával. Ez indította őket, hogy amikor észrevették, hogy most Jézus föl kell, most éppen nem folytatja azt az elmélyült imádságot. Noha szüntelenül az atyával való kapcsolatban élt meg mindent, de most figyel rájuk, akkor így szólt a tanítványok egyike. Uram, taníts meg minket imádkozni. Mert ahogy ők Jézust imádkozni látták, abból rádöbbentek, hogy mi még nem tudunk. Már Jézus mellett voltak, már ráfigyeltek, már hozzá csatlakoztak. De az Úr Jézus közelében bizony, mint amikor állandóan egy tükörben nézhet az ember, az derül ki, hogy hú, itt is baj van, ott is baj van, itt seb van, ott kosz van, ott valami olyan van, amit én nem is tudok megváltoztatni. Nem igazi, nem megy ez nekünk igazán. Mert hogy az imádságnak a lényege az Istennel való bensőséges kapcsolat, tényleg. Az Istennel való beszélgetés az imádság. Hát amíg nincs meg ez a kapcsolat, addig hogy tudna imádkozni az ember? Uram, taníts meg minket imádkozni. Ebben benne volt az a bevallása annak, amit föl kellett fedezniük a tanítványoknak. Ebben benne rejlett kimondatlanul is az, hogy mert mi nem tudunk. Tudunk egy csomó imádságot, hát a zsidóság körében, akik a zsinagógában nevelkedtek gyermekkoruktól fogva, tudtak ima szövegeket. Tudtak ima szövegeket. De most rádöbbentek Jézus közelében, hogy bármennyi ima szöveget tudunk, meg együtt énekeljük a zsoltár imádságokat, mégis valami nem stimmel. Tudunk ima szövegeket, de nem tudunk imádkozni. Veled nincs ez így. Nem így van. Aztán tudták azt is, hogy Keresztelő János, aki fölrázta az emberek lelkiismeretét, leleplezte a bűnöket és megtérésre hívott, tanította imádkozni a tanítványait. Voltak Jézus tanítványai között, akik Keresztelő János mellől indultak. Hát például András meg János. Ez is benne van a kérésben, hogy taníts minket imádkozni, ahogyan János is tanította a tanítványait. És akkor Jézus ezt mondja ilyen egyszerűen, amikor imádkoztok, ezt mondjátok. Atyánk, apa, abba, héberül, arámul, ilyen egyszerűen mondják a családon belül azt, hogy apa, abba. Mert a gyermekek a családban ilyen egyszerűen és ilyen bizalommal szólíthatják az apjukat. És akkor itt megérkezünk oda, gyerekek, hogy kit szólítotok ti apának? Apát. Hát így van. Aki idegen, az nem apa. Lehet esetleg nevelő apa, hiszen ilyen is van, de elsődlegesen, ugye egyből értjük, hát ahová mi a családba tartozunk, ahol mi gyermekek vagyunk, ott szólítjuk apának a családfőt. Kik szólíthatják Istent atyának? Hát csak azok, akik már beletartoznak az Isten családjába. Az alaphelyzet az, hogy a földi családba ugye úgy tartozunk bele, hogy a szüleink gyermekeként beleszületünk abba a családba. Apa és anya gyermekeként. És ott különösen fontos, hogy az Isten igéje az apáról beszél. Manapság széles körben azt látjuk, hogy az apák egyre inkább nem apák. És sok minden teher, meg felelősség is éppen ezért az anyákra hárul, akik viszont anyák, és nem lehetnek apák is. Az apai szeretetben ott van a tekintély a gondoskodással együtt, abban, hogy valaki apa, abban ott van az, hogy rendet tart, és szeret. Rendet tartva szeret, és megbocsát, és mindent megtesz a gyermek javáért, De nagyon fontos, hogy ott van tekintély, fegyelem és rend is. És minden földi apaság, ha jó, ha igazi, csak halvány vízfénye az Isten atyaságának. Istennél van tekintély és gondoskodás, hosszú tűrő irgalom, követelés, számonkérés és számon tartó szeretet. Bűnbocsátó kegyelemmel. Ez mind együtt. És Istent csak azok szólíthatják atyuknak. A magyar nyelvünkben ugye érdekes, hogy kétféle szót is használunk, más nyelvekben egyszerűen az apa szavát használja. Ocsenás, mondja a szlovák. Atyánk. Az otyec apa szó, megszólító módban. Fátja unzer, mondja a német. Apa. A magyar nyelvünkben az atya szóval valahogy különlegesebben ki tudjuk fejezni ezt, hogy tekintély, aki tisztelni kell. Ugyanakkor, akire számíthatok, mert szeret. A gyermekek szólítják a családban apjuknak az apát, és csak Isten gyermekei szólíthatják atyának az Istent. A földi családba a születés által kerülünk be. Az Isten családjába az újonnan születés által lehet csak belekerülni. Ezért mondja Jézus Krisztus az öreg vallásos Nikodémusnak, ő aztán mennyi imádságot tudhatott pedig, meg mennyi mindent tudott a Bibliából, hogy újonnan kell születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Újonnan születni a lelkileg halott állapotból az Istennel való élő kapcsolatra, lelki életre. Hogyan történhet ez? Olvassuk, hogy az Isten igéje által. A hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Az Isten igéjére sokféle hasonlatot használ a Biblia. Hallottátok a kard, a tükör, meg a lámpa hasonlatát. Említette Márti néni a mézet is, és annyi minden van még. Azt is használja az igére. Az Ószövetségben Ézsaiás proféta, hogy olyan, mint a tűz, meg a sziklazúzó pöröly, bizony a szívünk keménységét azt össze kell zúzni. Amikor a mézzel hasonlítja össze az igét, akkor meg arról van szó, hogy édes és táplál. Na, akik az Isten gyermekeivé újonnan születtek, lelki életük van már, befogadták Jézus Krisztust, a fiút, és így, Isten gyermekeivé lettek a Krisztusban való hitáltal, azok számára édes az ige, és drága az imádság. Ahogy a gyermek, a kisgyermek mindennel, ami foglalkoztatja, oda szalad a szülőjéhez. Kiönti a szívét, elmondja a baját, elsírja a bánatát, elmondja az örömét, mutatja, hogy mit csinál, mi foglalkoztatja éppen. Egy ilyen Istennel való beszélgetésben élni. Na hát erre akar az Úr Jézus minket tanítani. És ha Jézus Krisztus tanítványai vagyunk már, erre fog minket is tanítani. Isten gyermekei atyának szólíthatják, atyuknak szólíthatják a Szent Isten. És mert Isten gyermekei lettek, közösségbe kerültek az isteni természettel, ahogy erről Péter apostol ír a második levelében. Ezért Isten gondolatai szabják meg az imádságuk tartalmát is. Így az első, amiért imádkozni tanít Jézus az, hogy szenteltessék meg a te neved. Valamiképpen azt fejezi ki ezzel, amit a 115. Zsoltárban így találunk. Uram, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért, kegyelmedért és igazságodért. Nagyon jól magyarázta Luther egyébként, hogy mit jelent ez. Szenteltessék meg a te neved. Isten neve amúgy is szent, mégis azt kérjük ebben az imádságban, hogy nekünk is szent legyen. Hogyan történik ez? Luther nagyon logikusan tudja levezetni a tanítást. Egyik kérdés, rá a válasz, jön abból fakadóan. A következő kérdés, rá a válasz. Hogyan történik ez? Ha Isten igéjét tisztán és igazán tanítják, és mi aszerint szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Szentül élünk Isten gyermekeihez illően. Erre segíts minket, szerető mennyei atyánk, aki pedig nem úgy tanít és él, ahogyan Isten igéje tanítja, az megszentségteleníti közöttünk Isten nevét. Ettől őriz meg minket, mennyei atyánk. Érzitek, ott van ez a szent borzadás Lutherben, hogy jaj, nehogy ez történjen velem, meg velünk, hogy nem úgy tanítunk és élünk, ahogy Isten igéje tanítja, mert azzal megszentségtelenítjük Isten nevét. És akkor bennünket is ez a szent borzadás kell, hogy elfogja, hogy mennyi mindenben a megszentelés helyett Isten nevének a megszentségtelenítése történik. Nem úgy általában csak a mindennapi életben, hanem az egyházban. És ezzel a belső szívszorító borzadással kell kérnünk annál inkább, hogy szenteltessék meg a te neved én bennem, hogy tisztán és szentül éljünk. Igen. És jöjjön el a te országod, ez a következő, amit tanít kérni az Úr Jézus. Már most az Isten országához tartozunk, lelkileg, ha Jézus Krisztust befogadtuk, ha Isten gyermekeinek a családjába, az újonnan születés által bekerültünk. De még várjuk annak a beteljesedését. Mit jelent az ország szó az eredetiben? Királyi uralmat. És ezért rejlik benne ebben a kérésben az is, hogy legyen meg a te akaratod. Jöjjön el a te országod, ahol a te uralmad érvényesül, tehát a te akaratod megvalósul. Igen, benne rejlik az, hogy amint a mennyben Isten engedelmes angyalai az ő akaratát cselekszik, boldogan, és megvalósul Isten uralma, úgy érkezzen el ez a földre is. Majd egészen odáig menően, hogy új eget és új földet várunk, amelyekben igazság lakik. Egyszerre szól a jelenre ez az imádság, hogy az én életemben Isten akarata jusson már érvényre, ebben mutatkozzék meg az ő királyi uralma, hogy már nem a sötétség hatalmában vagyok, hanem áthelyezett engem Isten az ő szeretett fiának az uralma alá, aki megváltott az ő drága vére árán, és így tartozom az Isten országához. Ugyanakkor benne van az is, hogy várom azt a beteljesedést az Isten országában, ahol már nem lesz gond, nem lesz könny, nem lesz halál sem, mert nem lesz bűn. Most még itt vagyunk. És amíg itt vagyunk, szükségünk van minden nap annyi mindenre, a földi életünk fenntartásához. Hát ezt foglalja össze Jézus Krisztus azzal, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk. Máténál így olvassuk, hogy ma. Lukásnál így olvassuk, ad nekünk naponként. Nem kell több, csak naponként annyi, amennyire szükségünk van. Mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. És annyi mindenre nincs szükségünk, amiről mi azt gondoljuk, hogy hát el se tudjuk képzelni anélkül ma az életünket. Azt kérjük, amire szükségünk van. És amire nézve az Úr Jézus biztat is, hogy tudja a ti atyátok, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Persze akkor meg visszakérdez az ember, amíg nem tört össze a szívében a hamis öntudat, hogy akkor minek kérjem. Hát mert a kérésben éppen a gyermeki bizalmamat gyakorolhatom. És a mennyei atyával való közösséget élhetem meg. Azt is újra meg újra el kell mondanom, hogy nem Istennek van szüksége a mi imádságunkra, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy imádságban kapcsolatban legyünk vele. És így kérhetjük a mindennapi kenyérért, és ebbe benne foglaltatik az, hogy meglegyen az otthonunk, meglegyen a fedél a fejünk fölött, a ruházat, ami szükséges. És többes szám első személyben kérjük, ez is fontos, hogy az Úr Jézus így tanítja imádkozni a tanítványait. Vagy nem csak magamért, hanem többes szám első személyben, a többiekkel együtt. Ami meg a szövegek különbségeit illeti, egyrészt arra gondolhatunk, hogy nem egy alkalommal hangzott csak el az imádságra szóló tanítás az Úr Jézustól. Ehhez hozzátartozik az is, hogy ő nem egy formulát akart nekünk adni, hogy már pedig szigorúan csak ezt mondjátok, hanem tanítani akart az imádságra, úgy, ahogy Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy így imádkozzatok. És az is benne rejlik, hogy az Úr Jézus eredetileg ezt arámul vagy héberül mondta el, mi meg a görög fordításokból ismerhetjük már. És az evangéliumok beszámolóiban sokszor a szóhasználati különbség ebből is ered, hogy ki hogyan fordította át görög nyelvre, Isten lelkének vezetése alatt azt, amit eredetileg Jézus Krisztus arámul vagy héberül mondott el. És akkor itt jön az a legfontosabb kérés, ami állandóan megtarthat bennünket Isten előtt, az ő világosságában és a vele való kapcsolatban, hogy bocsásd meg a bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. Csak annak lehet része az Isten bocsánatában, aki kész maga is megbocsátani az ellene vétkezőknek. Elengedni az adósságot, ezt jelenti az eredeti szövegben a megbocsátás. Elengedni az adósságot. Mert Isten elengedi nekünk a fölfoghatatlan méretű bűnadósságunkat. Miért? Mert mindezért megfizetett Jézus. Azt se feledjük, hogy amit az Úr Jézus kimondott ezen a földön, tanítva a tanítványait, azt mind úgy mondta ki, hogy a kereszt felé tartott. Minden a kereszt fényében érthető csak meg. Ott történt meg a mi megváltásunk. Ott fizette meg a végtelen értékű váltságdíjat, ami szörnyű bűnadósságunkért az Úr Jézus. Úgyhogy önmagát adta értünk. Az ő drága vére omlott ki értünk. Ezért lehetünk mi az Isten kegyelembe fogadott gyermekei Jézusért. Akiknek, ahogy szükségünk van a mindennapi kenyérre, úgy van szükségünk a mindennapi bocsánatra is. És arra, hogy Isten kegyelmesen megőrizzen bennünket. Mert támad a kísértő, és jogokat formálhat ránk. Ne vigy minket kísértésbe, igen, ebben benne foglaltatik az is, hanem szabadíts meg a gonosztól. Mert a gonosz kísért. Isten nem kísért, de megengedi a kísértőnek, hogy támadjon. Miért? Mert a bűneinken keresztül erre joga van. Erre joga van a sátánnak. Joga van kísérteni, joga van kikérni az Isten gyermekeit is, hogy megrostáljon, mint a búzát, ahogy az Úr Jézus erre figyelmezteti az utolsó vacsorán Pétert. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérve testvéreidet erősítsed. Amikor számunkra az imádságról van szó, mi már ezt mind úgy hallhatjuk, hogy az az Úr Jézus Krisztus, aki imádkozni tanít, most már, mert elvégezte a mi megváltásunkat, és megdicsőült az Atya jobbján, ő maga esedezik értünk az Atya jobbján. Ő maga. Közben jár értünk, úgy, ahogy az kedves az atyának. És az ő közben járása hordozza a mi imádságunkat is Isten előtt. Igen, kérnünk kell, hogy ne vigy minket kísértésbe. Ebben ott van annak az elismerése, hogy Isten joggal kiszolgáltathatna minket a kísértő hatalmának. De a kísértőnek és vádolónak, mert nem csak kísért a sátán, hanem vádol is, minden jogát, amit a bűneinken keresztül támaszthat ránk, a kísértőnek, a sátánnak minden jogát, megsemmisíti az Úr Jézus joga, az ő drága vérének a joga, hogy szeretett engem és önmagát adta értem. Bár csak lennénk valóban mindnyájan, Isten gyermekei, a Jézus Krisztusban való hitáltal, élő személyes hitáltal, akiket maga az Úr Jézus taníthat imádkozni, bár csak lennénk mindnyájan imádkozó életű emberek. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd jöjjünk mi is hozzád, lélekben ezzel a kéréssel, mint egykor az a tanítványod, aki azt kérte, Uram, taníts minket imádkozni. Hisz annyi mindenben rá kellett döbbennünk, hogy mi nem tudunk. De ha rád figyelünk, ha rád hagyatkozunk, ha benned hiszünk, aki megváltottál minket, te magad tanítasz, és te magad hordozod is az imádságunkat. Köszönjük, Uram Jézus Krisztus, hogy érted általad mi is Isten gyermekei lehetünk. Élhetünk az isteni bűnbocsátó kegyelemből, új életben, és kérhetjük mindezt, amit te magad helyezel a szívünkre. Dicsőítsd meg bennünk is, Uram, a te szabadításodat, a te megváltó művedet, a te drága nevedet, és mindezek által dicsőítsd meg az Atyát. Hadd tudjuk őszintén kérni, ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerez dicsőséget, szeretetedért és hűségedért. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bánatunkban.